Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hatodik vasárnapra igehirdetési alapigéjű kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a hatodik fejezetben, a harmadik verstől a 13. versig a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ismerős a mondás, ahány ház, annyi szokás. Különböző népek, különböző szokások. Más gondolkodás. Szoktuk mondani, angol humor, vagy német precizitás, vagy magyaros vendégszeretet. Régi gondolkodás tükröződik mai igénkben. Ez a régi gondolkodás így hangzik, melyik Isten az igazi? A zsidók istene? Vagy a muzulmánoké? Most éppen két nép hadakozik egymással, mindegyik az Istent magáénak vallja. De menjünk tovább. A buddhisták istenei, vagy a kereszténység szent háromsága az igazi? Aki erre azt mondja, hogy a Bibliában meg van írva, az ugyan választ ad, de ez a válasz a mai világban rövidzárlatos. Hasonló ahhoz az emberhez, aki azt mondja, az én portámon én vagyok az Úr. Van ilyen, tessék felütni bírósági határozatokat, ott van benne, valaki már nagyon nem tudta tétlenül nézni azt, hogy állandóan lopják a gyümölcsét, és villanyáramot vezetett a kerítésbe. Hát le lehet lőni a tolvajt, aki lopja a cseresznyét, de van egy nagyobb törvény, a portán kívül. Ezért, ha Istenről beszélünk, akkor olyan Istenről kell beszélnünk, amely Isten a muzulmánoknak, Isten a zsidóknak, Isten a buddhistáknak, és akkor úgy kell fogalmaznunk, az Isten, akire használjuk ezt a fogalmat, hogy Isten, az egy olyan Isten, aki az ember istene. Függetlenül attól, hogy az ember milyen kultúrkörben létezik, él. Az Isten tehát Isten. Nincs több lehetőség, csak kettő. Az Isten és az ő törvényei és parancsolatai mindenkire érvényesek, vagy Sántit, a teoszlogosz, az Istenről beszélő, a teológus okoskodása. Valahol Sántit, és azt tudjuk, a magyar szólás is mondja, hogy a hazug embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát. Mai igénk tulajdonképpen egy gyászjelentés. a világ legvidámabb gyászjelentése. Így hangzik, meghaltunk a bűnnek. Tényleg meghaltunk a bűnnek? És hogyha meghaltunk, mit jelent ez? Én azt gondolom, ha valaki hallotta ezeket az igéket, vagy elolvassa, akkor nagyon sok helyen kérdés vetődik fel benne. Mert ha a mai embernek azt mondják, hogy váltságdíj, akkor biztos, hogy nem a Krisztus váltságdíja fog eszébe jutni, hanem valamilyen terrorista szervezet, akik éppen váltságdíjat követelnek. És a zsidó gondolkodásban világos, hogy mit jelent a váltságdíj, de a 21. század elején magyarázni kell, hogy mit is jelent az a váltságdíj. Így aztán, ha akarjuk, ha nem, ki kell mondani, hogy az új szövetségnek a 27 könyve közül 13-at Pál apostol írt, és ez a Pál apostol nem mentes a zsidó gondolkodástól. Persze, hogy a damaszkuszi úton megváltozott az ő élete. De írásmagyarázók leírják, hogy amilyen tűzzel és szenvedéllyel az Isten ellen harcolt, ugyanolyan tűzzel és ugyanolyan szenvedéllyel a damaszkuszi út után harcolt az Istenért. És az érvelési rendszere ugyanolyan zsidós, ugyanolyan törvény alapú. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor most Pál apostolt félre kell tenni, félreértés ne essék. Nem erről van szó. Pál apostol nagy tanítómesterünk. Csak ne ütközzünk meg azon, hogyha valami olyan érvelésrendszerrel találkozunk, amit nem értünk. Mert hogy vannak mondatok, amiket megértünk úgy, hogy tudjuk, ez a mondat, ez most magyarul hangzott el, nagyjából sejtjük is, hogy miről van benne szó, de az igazság tartalmát nem fogtuk fel. Ez amiatt van, hogy a szó az egy rendkívül bonyolult, és a mai világban rendkívül hitelt vesztett eszköz. És emiatt nem értjük meg egymást. Nem értjük meg a Szentírás sem. Mai igénk azt mondja, meghaltunk a bűnnek. De mit is jelent ez valójában? És valóban meghaltunk a bűnnek? Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy onnantól kezdve, amikor én meghaltam a bűnnek, már csak egyetlen egy gondolkodási forma létezik az én életemben. Ami szép, ami jó, ami épít, ami Istenhez közel visz, arra igent mondok, és az összes többire, ami elvisz az Istentől, ami rombol, akár közösséget, akár közösség által létrehozott értéket, arra nemet mondok, vagy éppen küzdök is az ellen, hogy ne érvényesüljön a rossz, a gonosz. Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy az Istennek élni. Nem csak arról van szó, hogy ha én meghaltam a bűnnek, akkor otthon elítélem azt, hogy valaki cselekszi a rosszat. Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy onnantól kezdve harcolok a jóért. Mert ennek a mai világnak az egyik nagy baja a közömbösség. Közömbösek vagyunk. Nem értjük a másik embert, mert magunkat sem értjük. Nem értjük a másik embert, mert az Istent sem értjük. Hogyha meg lenne a készség az Isten megértésére mi bennünk, vagyis bennünk lakozna az Isten, akkor megértünk az embertársainkat is. Meghalni a bűnnek azt jelenti tehát harcolni az Istenért. De ez a harc, ez egészen más. Itt is magyarázkodásra szorulunk. Mert ha valaki azt mondja, hogy harc, akkor egyértelműen háborúra gondol és fegyverekre. A harc a nehezebb, a fegyver nélküli. Amikor ki kell állni valami mellett. Hátrányt kell elszenvedni azért, mert meggyőződtünk arról, hogy ez a jó. Aki ezt meg tudja tenni, az szent. És az egyház történelem erről tanúskodik, hogy voltak ilyen szentek, akik hátrányt szenvedtek a jóért. Mert hátrányt szenvedni önmagunk butaságaiért, életvezetési hibáink következményéért, az nem keresztény dolog, az a mi butaságunknak a következménye. A igénk a keresztségről és az új életről szól. A keresztség nem más, mint egy olyan állomás a hívő ember életében, amelytől kezdődően mindennek másképp kell történnie. Ha nem így van, akkor az a hívő élet egy megkérdőjelezhető élet. Ezért óriási a felelőssége a keresztény szülőknek és a keresztszülőknek, akik ott állnak és a gyermek nevében kimondják az igent. De menjünk csak vissza Máté evangéliumának végére, a 28. fejezet 19. versére. Menjetek el, és tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Első és legfontosabb, hogy menjetek el, és tanítsatok. Az, hogy a kereszténység manapság olyan, amilyen, az annak köszönhető, hogy a kereszténység nem tanít. Vagy annak, hogy nem taníthatott. Vagy amit tanított, annak nem sok köze volt a kereszténységhez. A tanítás az egyik legnehezebb dolog. Aki még nem próbált tanítani, nem is tudja, mit jelent a tanítás. Tessék megnézni, hogy milyen válságban van az oktatásügy. Nem csak Magyarországon, a világon mindenütt. Miért? Hát azért, mert ez a tanítás, az életre nevelés életünk legbonyolultabb feladata. A tanítás azt jelenti, megtanítom a gyermeket arra, hogy a másik ember ember. Megtanítom gyermekeimet arra, hogy az akaratunk, a saját akaratunk érvényesítésére eszközöket adott az Isten, de azért, hogy ezekkel az eszközökkel éljünk, és ne azért, hogy visszaéljünk. Tessék megnézni ezt a világot, hogy milyen nehéz ez a világ amiatt, mert az emberekben valahogy kiveszett a természetes szégyenérzet. Az emberek úgy érzik ebben a mai világban, hogy nyugodtan át lehet lépni törvényt, nyugodtan el lehet tépni olyan iratokat, amik régiek, és ahogy az igére visszagondolunk, utakodjátok a régi írásokat, ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, mit ír a törvény. A törvény nélküli világ az azt jelenti, hogy rend nélküli világ. A rendet tanulni kell, és ezért ezt mondja az ige, menjetek el, és tanítsatok minden népet. Aztán meg is kell keresztelni azt az emberkét ebben a világban. Luther olyan szépen mondja, hogy az a víz, az nem egyszerűen víz, hanem Isten igéjével és parancsolatával együtt elrendelt víz. És ami minket átemelhet ebből a világból, abba a világba, az nem a mi jó cselekedetünk, nem a mi hatalmas nagy hitünk, hanem egyedül a keresztség. Mert a keresztségben nem a víz cselekszik, nem a pap cselekszik, nem a keresztmama, aki oda teszi a keresztvíz alá a gyereket, a keresztségben az Isten cselekszik. És mivel az Isten maga cselekszik, ezért lehet üdvösségünk. Tanítsatok, mondja a missziói parancs. Tessék megnézni, hogy a kereszt szimbóluma a mai világban a szenvedéssel együtt járó jel. Tehát ha azt mondjuk, valaki súlyos keresztet hord, akkor azt jelenti, hogy nagyon szenved, vagy testileg, vagy lelkileg. A keresztnek azonban van egy régi értelme, és azon nem kell csodálkozni, hogy ebben a mai világban azok a jelek, amik ott vannak a kereszténységen belül, azok még régebbi jelek. egyik német teológus azt mondta, ezek a jelek, amik nagyon régiek, tulajdonképpen téglák. Téglák, amiből felépül egy új katedrális, a kereszténység katedrálisa. Tanítsatok, ez azt is jelenti, vegyétek észre, hogy a keresztnek más jelentése is van. Egyesek magyarázzák úgy, hogy a kereszt a régi magyar szóból származik, a körosztóból. És most játszunk el egy kicsit ezzel a gondolattal. Körosztó. Mennyire igaz a kör, a nap, a fény? Vagyis ez azt jelenti, hogy én vagyok a világ világossága. És a kereszt, osztó, az négy részre osztja a napot, az életet, a mi életünket is. És a mi életünkben is van tavasz, nyár, ősz és tél. És megvan a tavasznak a funkciója, megvan a nyárnak a funkciója, az ősznek a funkciója, és ha valaki a télben, amikor fel kell készülni az elmúlásra, a tavaszt keresi, vagy a tavaszon számon kéri az ősz gyümölcseit, annak fogalma sincs, hogy ez a világ milyen világ. Minden az életért van. A római levél 6. fejezete erről szól. Krisztus az életért van. Nem az élet ellen, az életért. Krisztus keresztje azt jelenti, hogy aki Krisztusba keresztelkedik, annak egy új élete van. Nem azért, mert ő megtette a lépést, hogy keresztséget vállalt magára, hanem azért, mert innentől kezdve az Isten cselekszi az ő akaratát ezen az emberen keresztül. Mindennek tehát értelme van az életért, az egyetemesért. És hogyha ezt sikerül megtanítani a gyermekeinknek, és ők bizonságot tesznek arról, hogy jól megtanulták, akkor lehetőséget kapnak arra, hogy ezt meg is élik. És ha megtanulták és megélik, akkor idővel tovább is fogják adni. De ha nem tanultak meg semmit, mert nem adtunk nekik semmit, hogyha nem élik meg, mert nincs mit megélni, akkor mit adjanak tovább? Ez korunk nagy nyomorúsága. Tessék megnézni azt az éhséget, ami ott van az ifjúság szívében, lelkében. Mindent beszippant, ami úgy kezdődik, hogy lelki vagy érzelmi. Mert ekkora az éhség bennük. És valami más tudásra vágynak. Nem a betű szerintire, hanem valami többre. Ami túlmutat a betűn, ami túlmutat az élet hiába valóságain. Olyan szépen írja Luther, azt mondja, simul justus et peccator. Egyszerre vagyunk megigazítottak és bűnösök. Megigazítottak az Istenért, mert ő cselekszik a mi életünkben, hiszen minden jó és tökéletes adomány onnan fölülről a világosság atyától van. Ugyanakkor bűnösök is vagyunk, ezért van szükségünk a naponkénti megtérésre, hogy újból és újból megfogalmazzuk, nekünk, nekem a helyem Istennél van. Pál apostol szinte már-már eszelősen próbálja az övéit meggyőzni a Krisztus szerelmének, szeretetének nagyságáról. Egyik helyen azt is írja, hogy szívesen vállalná a kárhozatot csak azért, hogy az ő népe megértse, hogy kicsoda a Krisztus. Másik helyen azt írja, kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztusért. Mert Krisztusban lesz teljes az élet, Krisztusban van értelme a létnek, és Krisztusért küzdve talál tartalmat az ember a saját életében is. Nincs más Isten, nincs más Isten kép, amelyik bemeri vallani azt, amit a kereszténység megvall, hogy egyedül képtelen eljutni az Istenhez. Egyedül semmik vagyunk. Bármennyire is próbálkozunk, bármennyire is okoskodunk, bármennyire is törvényeskedünk, egyedül nem juthatunk el az Istenhez. Csak akkor, ha Isten kegyelmét elfogadjuk. És ez nem történhet másképpen, csak úgy, hogy az ember elfogadja, veszi a keresztségben, az úrvacsorában, a bűnbocsánatban. Mindenhol, ahol az Isten felkínálja önmagát. Ezt nem elfogadni, meg lehet tenni, hogy nem fogadja el az ember, az élet legnagyobb melléfogása. Mert tudnillik, az élet értelme az Isten maga. És az Isten teremtett bennünk egy olyan részt, ami tőle van, ami elpusztíthatatlan. És ez a rész, ez mind végig hajt és űz, innen van az agó, az új szövetségben, ami hajt és űz az Isten felé. Bármennyire is próbálunk elszaladni az Istentől, ez a belső isteni rész, ez hajt vissza minket ő felé. Ha felismertük az életünkben ezt a hangot, ami nem kiabálásban, csak is a csöndben nyilvánul meg, akkor mondjunk igent. Fogadjuk be az Isten szeretetét, és kinyílik egy másik világ, az Isten világa. És elkezdődhet valami olyan, amire talán nem ismertünk gondolni. Ebben a csúnya, olykor mocsokkal teli világban egyre több szépséget találunk, és megtaláljuk életünk értelmét is személyre szabottan. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, napról napra eléd visszük életünk sokféle megoldatlan kérdését. Tudjuk, hogy meghallgatsz minket. Add, hogy elfogadjuk válaszodat is, és megértsük, hogy egy parancsolatod van, a szeretet. Indíts őszinte szeretetre, hogy embertársaink javát szolgálva, és a te tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által.